A mai műsor vendége Bor Ágnes, természetgyógyász, hangmasszőr és hangterapeuta, majd erről beszélünk a műsorban, ez miért különleges. És azt hiszem, hogy amikor én még annak idején terveztem az egész műsort és a beharangozót, nem véletlenül írhattam azt, hogy nem csak különböző életpályákat fogunk itt bemutatni, hanem különböző életfilozófiákat. Most igazolódik ebben az interjúban, hogy nagyon beletaláltam, ugyanis Bor Ágnes személyében egy olyan embert ismerhetnek most meg, aki ebből a környezetből, ebből a burkászlői azért viszonylag egyházi vagy egyházi alapokon, vagy egyházi keretekben működő környezetből, mostanra egy egészen más, egy teljesen eltérő és önmagában is különleges környezetben él, hiszen a buddhizmus és a természetgyógyászat és a különböző keleti filozófiák körében gondolkodik ő már, nem a katolikus egyház, illetve a katolikus alapelvek alapján. Bár hát ugye ez nagy kérdés, hogy érdemes egyáltalán ketté választani, mert amikor beszélgetünk korábban, ugye akkor is már szóba került az, hogy nem érzi szükségességét annak, hogy most ennyire hangsúlyozzuk, hogy már nem a katolikus, hanem egy másik hit szerint gondolkodik, hiszen ön szerint az ember a fontos, az ember egészsége fontos, és az ember és a természet harmóniája. Nem tudom, hogy jól értelmezem-e ezt. Először próbáljuk meg megvilágítani, hogy hogyan történt ez a váltás, vagy milyen életfilozófia szerint él, és utána akkor visszatérünk a kasztlis évekre.
Azt hiszem, soha nem voltam olyan vallásos, vagy annyira keresztényi, milyen keresztényi, amennyire kellett volna így az iskolatársaimat látván. Ugyan meg voltam keresztelve, és próbáltak így hitanra is járatni, de valahogy nem volt az az enyém sose. És aztán az évek során így alakult, hogy egyre közelebb kerültem ezekhez a keleti filozófiákhoz. Nem tartozom egy valláshoz sem, nem is akarok tartozni, de kifejlesztettem magamnak egy olyan életfilozófiát, amiből mindenből egy pici benne van, és ezt próbálom aztán átadni a többieknek is, mert úgy érzem, hogy ebben találtam meg azt az egyensúlyt, amire szükségem volt, és így tudok igazán kiegyensúlyozottan és boldogan élni.
De volt valamilyen oka, mondjuk olyan oka, amely összefügg a kasztlis évekkel? Tehát volt valamilyen oka ennek a váltásnak? Vagy pedig a gimnázium éveket letudva utána következett kegyed életében ez a váltás?
Nem, kasztlinak ehhez nincs semmi köze, legalábbis akkor nagyon-nagyon mélyen fekszik. Ezt így nem elemeztem sose. Egy egyéni tragédia volt, a férjem meghalt 10 évvel ezelőtt, és avval kapcsolatosan indultam el ezen az úton, és egyre jobban elmélyültem ebben.
Hogy indultak a kasztlis évek? Hogy került egyáltalán Burkászlőbe Bor Ágnes?
Mi 1968-ban hagytuk el édesapámmal meg a húgommal Magyarországot, és egy év Anglia és Ausztria után apám azt mondta, hogy ide kéne betenni bennünket, tehát a húgomat is, meg engem is ebbe az iskolába, hogy le tudjunk érettségizni. És akkor én ott is maradtam, a húgomat aztán kivette egy év után, és ők Olaszországba éltek ez alatt az idő alatt, és én nekem aztán ott nagy nehezen sikerült leérettségiznem, mert minden járt az eszembe, csak nem a tanulás.
Mi volt a nehéz, mert ugye azt mondja, minden más járt az eszében. Mi járt az eszében a gimnázium évek alatt, és egyáltalán milyen millió fogadta akkoriban Bor Ágnest, amikor oda került a húzatos Kolostorvárban, ugye, ahogy sokan már emlegették ebben a sorozatban.
Hát, ha úgy belegondolunk, 17 évesen, éppen fél év London után, azért az egy óriási nagy váltás volt, és a 60-as évek végét írjuk, tehát azért a hipizmus dúl full, és hát én nekem minden tetszett volna, csak nem az, hogy bezárnak oda a pácák közé, és ők mondják meg azt, hogy mit kell csináljak. Úgyhogy állandó konfliktus volt, ugye, mert hát én úgy szerettem volna miniszoknyába járni, ami nem volt megengedve, szerettem volna festeni magam, és ezért mindennapi konfliktus volt, mert én azért úgy próbáltam ennek nem eleget tenni. De ettől függetlenül, hogy most visszatekintek, azért nagyon meghatározó volt Kaszli az életemben, és szeretettel gondolok vissza rájuk akkor is, hogyha azért szigorúak voltak.
Egyébként, hogy ilyen kommunista terminológiával élünk, begyűrűzött vagy beszivárgott ez a 60-as évek lázadása a falak közé?
Abszolút. Abszolút, abszolút. Mondjuk ezt akkor vissza kellett, hogy folytsuk, meg nem adhattunk ennek azért abszolút teret, de volt egy ilyen eset, hogy például megvert egy tanár egy gyereket annyira, hogy kórházba került, és akkor egy ilyen tüntetést szerveztünk, amikor egy napig nem mentünk iskolába, és ezt olyan nagyon szépen meg lett szervezve, hogy kivonultunk egy ilyen ott lévő járthoz nevezetű kis házacskába, az egész társaság szigorúan együtt, és nagyon fegyelmezetten lefolyt ez a úgymond tüntetés, vagy egy ilyen szolidaritás ezzel a gyerekkel. És aztán később be is indult egy úgynevezett reformmozgalom, aminek a célja az volt, hogy amikor már nem voltunk asszlibban, aminek a célja az volt, hogy kicsit megreformálja ezeket a számunkra nagyon beszűkült és betokosodott nézeteket.
Akikkel már eddig beszéltem, akik megszólaltak ebben a sorozatban, azt hangsúlyozták, hogy az igaz, hogy mindenki más, hogy tekint most már vissza ezekre a gimnáziumi évekre, és nyilván máshogy is élték meg annak idején ezeket a gimnáziumi éveket, de azt mondták utólag, hogy azért egy dolgot magukban úgy könyveltek el, hogy ennek a célja és a lényeg ennek az egész iskolának, vagy talán az alapítóknak ez lehetett a célja, hogy magyarnak és jó magyarnak neveljék ezeket a gyerekeket, önöket. Boránes is osztja ezt a nézetet, vagy pedig önnek mást is adott ez a gimnázium, vagy esetleg valamilyen negatívum is kapcsolódik ezekhez a gimnáziumi évekhez?
Hát ez egy elég összetett kérdés, tehát kezdjük a negatívum, majd túlesünk rajta. Tehát évekig utána még nekem egy ilyen lidérc állam volt, tehát sokszor álmodtam kaszlival, leizzadva ébredtem föl, hogy nem álltam meg az érettségét, hogy elkaptak valami miatt, stb. De aztán egy idő után ezt sikerült feldolgoznom. Mindenképpen helyesnek tartom most visszamenőleg ezt a magyarságra való nevelést, habár sok mindent nem osztok még ma napig sem, nem szerettem az extrém dolgokat. Itt Magyarországon sem szeretem azt, amikor már nagyon elcsúszik egy ilyen túl nacionalista irányba a dolog, de én is úgy érzem, hogy ízig-vérig magyar vagyok, és hagyományőrző, és ez nagyon fontos. A maga az iskola nekem egy életre meghatározom adta a barátaimat, tehát az egész életem kaszli körül forog, akarom, akár nem. Tehát a baráti körömnek a magja, azok mind volt kaszlisok, és ezekkel tartom azóta is a kapcsolatot. A gyerekeink már tartják a kapcsolatot egymással, tehát pedig soha nem jártak kaszliba, és ez valahol egy olyan összekötődés, összefonódás, mintha én nem is tudom, szabadkőművesek lennénk, vagy...
Isten, mencs, azért ilyen párhuzamot ne vonjunk, mert azért talán a gimnáziumhoz jobb értékek is csatlakoznak, mint a szabadkőművességhez.
Igen, de viszont ez egy olyan, hogy például nekem a legmeghatározóbb eset egy ilyen volt, hogy elromlott a kocsim egy utazásunk alkalmával, akkor még Jugoszlávia volt, és meg kellett röptetni egy motort, egy kicseréltető motort, és hát az ADAC-nak a főnöke egy volt kaszlis volt, és akkor ő segített nekem ennek az elintézésre. Tehát rögtön ott van mindig valahol egy-egy kéz, ez egy-egy kar, amelyik segít, akik volt kaszlisok voltak.
Igen, ezt szintén megerősítették az egyik riportalanyok, hogy valóban egy ilyen összetartás munkál önök között éljenek bármely kontinensen. Most utólag így felnőtt fejjel, hogy emlékszik vissza arra, hogy milyen körülmények között kellett elhagyni az országot? El kellett-e hagyni önöknek Magyarországot, vagy mondjuk ezek az ön személyes, vagy édesapjának, vagy a családnak a személyes döntése volt, hogy önök elmennek? Tehát kényszerhelyzet volt ez, vagy valami egészen más családi motívum volt mögötte?
Mi erről annak idején nem tudtunk, gyerekek, semmit. Tehát én ugyanúgy voltam úttörő, kisztag, mindent végigcsináltam szépen. Nem beszéltek a szüleink otthon, sosem politizáltak, de utólag mesélték, hogy 56-ban már el akarták hagyni az országot, csak akkor apám visszafordult, mondván, hogy nem hagyja itt az édesapját. Mi aztán így hárman voltunk, mentünk ki útlevéllel Olaszországba nyaralni, és az alatt történt 68. augusztus, azt hiszem 22 volt, vagy 21, amikor bevonultak az oroszok Prágába, és akkor mondta apám, hogy itt semmi változás nem lesz Magyarországon, itt maradunk. Engem nagyon érdekes módon, életem először voltam nyugaton, úgyhogy engem nagyon megfogott ez az egész légkör, ami ott volt, és azt mondtam, hú, de jó, milyen jobban lesz, kimaradunk. És aztán ez így is volt. Nekem az egész további életem egy ilyen nagy balhé volt, és most is még mindig szerintem az. Viszont az egyetlen szomorú dolog az volt benne, hogy anyámat viszont itthon tartották Magyarországon, és 5 évig tartott, amíg kiengedték. Úgyhogy ez nem volt annyira vicces az a része a dolognak, és akkor így voltam ráadásul kaszliba is, hogy valahol nekem kaszlit úgy vártam volna, hogy ez egy családi pótlás. Aztán meg is találtam a barátnők és a barátok képébe, de nem annyira a nevelőkébe. Tehát ott az volt a gond szerintem, hogy ott senki nem volt igazából ízig-vérig pedagógus, de hát ez nagyon nehéz manapság is megtalálni azt, hogy valaki annyira odaadóan értsen ehhez a szakmához, hogy bennünk tényleg leüljön, velünk beszélgessen, mint egy szülő. Tehát itt inkább egy szigor volt, és sokszor én úgy éreztem, hogy ők se látják át a helyzetet.
Jó, lehet, hogy nem lehet biztos, hogy kemény és kegyetlen körülmények is lehettek abban az időben, de ezek az emberek biztos, hogy jót akartak, teszem fölém, ugye én nem ismerem őket, csak hogy utánolvastam a történetüknek, biztos, hogy jót akartak, hogy egyáltalán összefogják, én úgy fogalmaztam a beharangozóban, mint oldott kévét, a széthullott oldott kévét, önöket, a magyarságnak a reménységeit, hiszen önök voltak akkor a gyerekek. Tehát ön hogy érezte, hogy azért próbálkoztak, vagy ki tudták egyenlíteni ezeket a hiányosságokat?
Hát biztos, hogy próbálkoztak. Tehát ott voltak olyan emberek, akiket lehetett szeretni, voltak, akiket nem. De hát ez mindig kettő múlik, tehát nem csak rajtuk. Például akkor az igazgató harangozó Ferenc volt, akik, de én például személyesen nagyon szerettem, mert ő egy nagyon emberi valaki volt. Akkor is, ha ő is néha elvesztette a türelmét, de én nem emlékszem, hogy valakit is megfenyített volna. Vagy volt a kedves nővér, a Beringnett a kedves nővér, aki kimondottan szerettem. Tehát ő vele meg is volt ez az emberi hang, nem? Tehát voltak emberek, akikkel az ember meg tudta ezt találni. Volt, akikkel nem, akik szigorúbbak voltak, vagy nem tudták talán a saját problémáikat se annyira kordába tartani. De akkor ki gondol ebbe 17 évesen bele? Hát biztos nem az ő problémáikkal foglalkoztam. Tehát ez ma már teljesen másképp látom, minek után én is fölneveltem két gyereket, hogy ez micsoda munka, és hát akkor mi ezt nem láttuk, hogy egy, tudom, azt hiszem, 320 voltunk, amikor én voltam ott, hát ezeket összefogni, azért egy hihetetlen felelősség és munka.
Az akkori 17 éves Borágnes, ugye, aki azért lázadt a körülmények ellen, hogy élte meg az emigráns létet? 17 évesen megvoltak önnek a miértjei arra, hogy önöknek most miért kell külföldre menekülni, miért kell otthagyni az anyaországot? 17 évesen tudta értékelni azt, amiről mondjuk az édesapja beszél, hogy mi miért történik, hogy kik a kommunisták, hogy mi ez a kommunizmus, miért kell Magyarországot így nyomorba dönteni? Nem tudom, hogy most visszaemlékszek az akkori 17 éves önmagára, vagy írte naplót, vagy vannak emlékei, hogy ön 17 évesként ezt hogy élte meg? Letisztult-e önben ez a sok-sok kérdés?
Abszolút, habár amikor megismertem a férjemet, aki sokkal keményebb antikommunista volt, mint én, és azt mondta, hogy én kis balliberális gondolkodású vagyok. Ettől függetlenül én úgy érzem, hogy végig megvolt bennem ez a kommunizmussal való ellenkezés, meg antipátia, és láttam, rengeteg könyvet is olvastam erről. Zavart például annak idején, amikor én Olaszországban egy évig ott éltem, hogy be voltam iratkozva a építészetre, és bementem a gyönyörű ősrégi épületébe, ahol a keringő közepén egy hatalmas vörös sarló és kalapás volt fölfestve, és emlékszem, hogy azt mondtam, hogy ide többet nem teszem be a lábamat. Tehát azért voltak ilyen konfliktusok, de ez egy nagyon-nagyon tudathasadásos időszak volt, mert ugye mentek a diáklázadások, amiket ugye akár a maoisták hátulról most már, vagyis hát utólag az ember látta, hogy azok fizették, és azok szították.
Hát a nyugati értelmiséget is, ugye, ez is tudjuk. A
értelmiséget persze, vagy Moszkvából jött a pénz, vagy Kelet-Németországon keresztül. Ez mind, de akkor is ebben benne volt ez a szabadságra való vágy, a hipizmusnak a lassan átcsúszása ebbe az egészbe. Nagyon nehéz volt itt differenciálni, de ettől függetlenül biztos vagyok benne, hogy nekem ott volt végig ez, hogy mi történik Magyarországon, és hogy a kommunizmus mit tett. De hát ugyanezt a párhuzamot én megvonom a kereszténységgel is. Tehát az ideológia, vagy az eredeti elgondolás gyönyörű. De ez, hogy mi emberek ebből mit hozunk ki, ez egy szomorú dolog. Mert végül is, ha megnézzük, hogy a kereszténységnek is végül is az évszázadok során mennyi bűntette van, és ezért még mindig nem kért bocsánatot senki, ez számomra egy olyan dolog, hogy ennek még be kell következnie, mert most már azért a kommunizmus lassan földolgozzuk, és jön róla elég olyan anyag, amivel a gyerekeimnek is szoktam, ezt azért megveszek minden olyan anyagot, amivel kapcsolatos filmek, hogy levetítsem nekik, hogy ők is tudatosítsák azt, hogy micsoda bűnök történtek nem csak a nácizmus alatt, hanem hogy a kommunisták legalább olyan sok áldozatot követeltek maguknak.
Magyarországon a mai napig nem kérnek bocsánatot, tehát itt élnek közöttünk olyan gyilkosok leszármazottai, hogy akik még fel is vannak háborodva, hogyha esetleg szóvá teszi ezt.
Hogyne. Most én is láttam a filmét, úgyhogy elég felháborító ez, hogy hát talán most már majd eljutunk oda, hogy hozzá mernek nyúlni ezekhez a dolgokhoz is.
Térjünk vissza akkor Burkászl falai közé, pontosabban az emigráns létbe, hiszen Borágnes életét is ugye Németország és Olaszország határozta meg. Voltak-e nyelvi nehézségei, vagy hogy indult neki egyet az emigráns létnek? Ott nyilván magyar környezetben volt, és magyarul beszédett, utána ugye boldogulni kellett idegen nyelven. Már mások is elmondták, hogy azért ez egy kemény próbatétel volt, hogy egyrészt németül letenni az érettségét, és utána megállni Németországban a helyüket. Hogy sikerült Bor Ágnesnek ez?
Hát nekem is elég nehéz volt, tehát ahogy mondjam, a gimnáziumban magában nem tanultam meg olyan jól németül, ahogy kellett volna. És aztán az ember beugrik a vízbe, és akkor muszáj, hál' Istennek azért nincs egy rossz nyelvérzékem, tehát azért hamar belejöttem, de nem volt egy könnyű dolog. Hát perfekt, nem tanultam meg egyik nyelvet sem a magyaron kívül, de nagy a szókincsem, szóval még mindig hallani azt, hogyha beszélek egy némettel, rögtön megkérdezi, hogy honnan vagyok. A gyerekeim azért korrigálnak a derdi, de azt mindig meg szoktam tőlük kérdezni, hogyha kell.
De németek esetleg éreztetik, hogy ön idegen vagy külföldi, vagy értékelik azt, hogyha esetleg elmondja nekik, értékelik-e azt, hogy önök milyen körülmények között kerültek oda Németországba?
Nem, én nekem soha nem volt. Na, németekkel ezzel kapcsolatban problémám, tehát a németek sohasem éreztették. Svájcban inkább volt, ott is éltem 3 évet, ott esetleg oda dörgölték az ember orra alá. Az olaszok meg egyszerűen azért is hálásak, ha az ember pár szót beszél, tehát ott meg teljes extázis, hogyha az ember elkezd beszélni olaszul, hogy hú, de gyönyörű, és hol tanultál meg, és az olasz nyelv közel fekszik a magyarhoz, tehát jobban hamarabb megtanulják, úgy érzem, mint a német, tehát a német elég nehéz.
Milyen feladatot várhat az Egyesületben, és Bor Ágnes hogy látja az Egyesület jövőjét, hiszen az is már szóba került itt a sorozatban, hogy nagyon fontos mindaz a cél és mindaz a küldetés, amit felvállalt ez az Egyesület, nem csak a karitatív akciókon keresztül, hanem ezt az összetartást megszervezni, összeszedni ezeket az embereket, a régi növendégeket, és továbbadni a gyerekeknek nem csak ezt az élményt, és nem csak a pedagógiai elveket, vagy nem csak ezeket az emlékeket, hanem a kapcsolatrendszer és azt a jó szándékot, hogy segítsenek ők is ugyanúgy egymáson, mint ahogy a szüleik tették, amikor megtudták, hogy ez is kasztlis, és az is kasztlis, akárhol élnek a világban.
Igen, a kapcsolatrendszer az az én feladatom. Én is véletlenül kerültem ebbe az egyesületbe, és egyáltalán teljesen véletlenül indult be.
Hogyan került akkor, hogy ha már véletlen említ?
Azt hiszem 5 éve lehetett, hogy látogatóba jött hozzám Szilágyi Zoltán, és elkezdtünk beszélni, milyen jó lenne egy ilyen blogot.
Ő az egyesület elnöke?
Az egyesület elnöke, igen, nekem volt osztálytárs, és tartottuk a kapcsolatot, és azt mondta, milyen jó lenne csinálni egy ilyen blogot kasztlival kapcsolatosan, és mondtam, jó van, üljünk le, és megcsináltuk egy éjszaka egy ilyen blogot. Na most a blog még az olyan kezdetleges volt, meg nem volt egy ilyen flexibilis valami, és azon kapcsán úgy kezdtek úgy bekapcsolódni az emberek, és akkor ültünk le, és jött ez az ötlet, hogy jó lenne egy egyesület, jó lenne az egészet újraindítani, mert akkor már tudtuk, hogy bezárt az iskola, és hogy ne halljon meg teljesen az egész szellemiség, hogy valamit tegyünk érte. És akkor engem is úgy, pedig én utálok mindenféle ilyen egyesületek, mindenféle szervezet dologba részvenni bele, húztak, és hát nem is bánom, mert én elvállaltam aztán ennek a kommunikációs részét, tehát én csinálom a honlapot, én gyűjtöm aki a címeket, levelezgetek az emberekkel, és valahol az Zoli azt fogalmazta meg, hogy én vagyok az összekötő kapocs az egész társaságban, mert én jobban vagyok a fiatalokkal, és jobban vagyok az idősebbek, és jobban vagyok azok, akik ilyen hasonló reformkörösök voltak, mint én, a konzervatívabbakkal is, tehát végül is mindenkivel valahol szót tudok érteni, és ezért elég nagy szerepem van ebben, hogy összehozzam a társaságot, és hát ez a gyerekekkel kapcsolatosan is, ez állandóan nyomatom azt, hogy hozzuk össze a gyerekeinket is, hogy ismerjék meg egymást, és folytassák ők ezt a vonalat aztán. És szeretném azt is, hogy szép lassan a fiatalok átvegyék, tehát nehogy az legyen, hogy mi most öregek ezt kisajátítjuk magunknak, vagyis nem öregek, hanem érettebbek, tehát szeretnénk ne is bevonni azt is, hogy a fiatalok is jöjjenek és zárkózzanak fel, és lassan át tudjuk adni majd nekik ezt az egész munkát.
Anélkül, hogy itt különösebb érzelmi húrokat kívánnék megpendíteni, azt mondja, hogy ön a kapocs ezek között az emberek között. Nem tudom, hogy a buddhizmus ez hogy fogalmazza meg, de a katolikus hit, ugye ez egy kvázi eleve elrendelést, hogy a jó Istennek van az emberrel célja, és mindenkinek van egy feladata. Nem gondolkozott el azon, hogy önnek is ez a feladata, vagy ön talán erre rendelte az Isten a sok-sok varga betű után, hogy végülis egy nemes küldetés beálljon bele, és ilyen közösséget tartson össze és mozgasson?
Hát biztos, meg hát a horoszkópomban is van, a 11-es házban van majdnem az összes bolygóm, ami a barátságnak és a kapcsolatoknak a háza. Tehát biztos, hogy van egy ilyen rendeltetésem. Hát, hogy ez most speciálisan csak Kaszlira, mert ugyanúgy megvan ez a kis közösségem, vagy jóval kisebb ugyan, de ugyanígy megvan az Aranybuthába is. Tehát végül is valószínű, hogy ez az én küldetésem az, hogy embereket összetartsak, összehozzak, akik hasonlóan gondolkoznak, vagy ha nem is, akkor is ezt a toleranciát megtanítani nekik, hogy teljesen mindegy, hogy végül is, hogy ki mit gondol, milyen vallású. Egyszerűen szeretetbe legyünk, és szeretetbe éljük le az életünket.
Volt már olyan kaszlis diák, aki mondjuk nem akart részt venni ebben a mozgalomban, vagy aki azt mondta, hogy inkább felejtsék el, és nem akar együttműködni?
Vannak ilyenek is, akik egyrészt nem tudták feldolgozni a traumáikat, másrészt meg valami mások miatt teljesen kizárják magukat, de én úgy érzem, hogy egyre többen kapcsolódnak be, és aztán eljön ezeknél is talán egy ugyanolyan pont, egy ilyen belátással, mint ahogy nálam is eljött. Én ebbe bízom, csak hát mindenki másképp érik be. Mindenkinek más az ideje, és én szerintem mindenki egyszerre vissza fog hozzánk találni.
Ugye a beszélgetés elején említettem Bora Ágnes foglalkozását, hivatását. Mi ez a hangterápia és a hangmasszőrség, ami párosult a természetgyógyászattal?
Ez egy Magyarországon még elég ismeretlen terápia. Végül is abból indul ki, hogy a hangnak és a rezgésnek gyógyító ereje van, amit ugye a keleti filozófiák ismernek, főleg az indiaiak, ma még ők gyógyítanak hangokkal, mantrázással például, meg a tibetiek is. Ezek a tálak 7 meg 12 fém ötvözetéből vannak, és ezeket teszem föl a test különböző részeire, ezekre az energiaközpontokra, amiket úgy hívunk, hogy csakrák, és akkor ezeket így megütve filcütővel egy olyan kellemes rezgést és hangot váltanak ki, ami egy pillanatokon belül ellazítja az illetőt, és egy ilyen alfa állapotba kerül, ami alatt van, aki tud meditálni, van, aki nem. És aki nem tud meditálni, akkor is eléri ezt az állapotot, mintha meditálna, tehát teljesen kiürül az agya, és kinyílik az újra, új felé, tehát utána frissnek érzi magát, új ötletek jöhetnek. Tehát én is, amikor kezelek valakit, érzem a kreativitásom olyankor sokkal erősebb, mint máskor. Tehát mindenképpen segítünk az embereken. Szervi bajukon nem igazán tud segíteni, de minden olyan, ami pszichoszomatikus eredetű, tehát lelki hátterű, lelki eredetű, főleg ami stresszből adódik, ezen nagyon szépen tudunk segíteni.
Sok-sok varga betű, sok-sok balhé, és utána a megtalált biztos pont, a révbeérés, a szeretet és az emberek összekapcsolása. Kedves hallgatóink, a Burgkastli arcképcsarnok újabb tagját ismerhetik meg, Bora Ágnest hallották. Köszönjük a beszélgetést.
Én is nagyon szépen köszönöm.